Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
17 óra.
Regionális hírek a Szent István Rádióban.
Köszöntöm Önöket, a szerkesztő műsorvezető Debner Ádámot hallják adásunk tartalmából. Forgalomtechnikai anomáliák és parkolási gondok jellemzőek Sárospatakon, fontosak a testvérvárosi kapcsolatok Nyíregyházán, családi napot tart Pünköst hétfőn az Egri Lokál Patrióta Egylet, ezek mai műsorunk főbb hírei, tartsanak velünk! Folyamatos napirendi téma a sárospataki közlekedés helyzete, a forgalomtechnikai anomáliák és a parkolási gondok. Az új városvezetés már a ciklus elején kerekasztal beszélgetésre hívta az illetékes szervezeteket, hogy megoldást keressenek a nap mint nap tapasztalható problémákra. Tudósítónk Koleszár Krisztián összeállítását hallják.
Nincs olyan év, amikor ne kerülne napirendre Sárospatakon a forgalmi rend megreformálása. A településen ugyancsak egy olyan kereszteződés van, amit lámpa irányít, annak jelenlegi beállítása mind a reggeli órákban, mind pedig a délutáni csúcsban jelentős gondot okoz a városban közlekedők számára. Időről időre felröppen a körforgalom kialakításának kérdése is, ám a kereszteződésbe érkező utak iránya és beérkezési szöge miatt nem lehet egy hagyományos körforgalomban gondolkodni. Különféle tervek és megvalósíthatósági tanulmányok születtek a témában, például egy egyetemen a hallgatók vizsga munkája is a pataki körforgalom tervének elkészítése volt, mert kíváncsiak voltak rá a mérnökök, hogy a fiatalok innovatív gondolatokkal hogyan terveznék meg a kereszteződést. A történet természetesen több szereplős, ugyan a városban található az út, de a Magyar Közútkezelő a fenntartója, így az ő jóváhagyásuk és anyagi bázisuk is szükséges a körforgalom megépítéséhez. Dr. Farkas Szabolcs, a város új vezetője, első megoldandó feladatai közé helyezte a település forgalmi helyzetének javítását, amely ügyben találkozót hívott össze, melyen részt vett a hivatal műszaki osztálya, közterület felügyelője, a rendőrség és a Magyar Közút munkatársa. Ha azonnali megoldást nem is, de a fennálló probléma megvitatását elkezdték, mondta el a polgármester.
Évek óta, vagy talán már egy évtizede probléma a rendőrlámpás irányítás, a forgalmi irányítás, felmerült körforgalom telepítésének a kérdése. Azt látjuk, hogy komolyan anomáliák vannak Bodroghalászból, illetve Kispatak felől érkező autós forgalom kapcsán, ezért kezdeményeztem azt a kerekasztal beszélgetést, ahol erre valamiféle megoldást tudunk találni.
Sziráki Zsolt, a polgármesteri hivatal műszaki csoportjának vezetője, a település parkolási gondjait összegezte a találkozón, melyben a rendőrség hadhatós munkáját kéri továbbra is. Véleménye szerint itt az ideje a drasztikusabb büntetéseknek, mert annyira leromlott a közlekedési morál az utóbbi időkben, hogy ez nagyban hozzájárult a kialakult parkolási helyzethez. Nyilván fő gond a gépjárműállomány évről évre emelkedő száma is. A zempléni kisváros útjait és parkolóit nem ilyen számú gépkocsi forgalomra tervezték. Fontos a közlekedő gondolkodásának és gépjármű használatának átformálása is, de ugyanilyen fontosságú a megfelelő parkolási rend megtartatása is. Emellett hangsúlyozta a település vezetésének jövőbeli terveit, melyben földfelszín alá épített parkolóházak kialakításában gondolkodnak. Sziráki Zsolt irodavezetőt hallják.
Érvényt kell szerezni a közlekedési szabályoknak Sárospatakon, mert sajnos a közlekedési morál az utóbbi időkben jelentősen romlott. Gondolok itt a szabálytalan parkolásokra, a szabálytalan megállásokra, a tilosban való megállásokra, mely mind akadályozzák a forgalmat, és komoly veszélyt jelentenek itt a közlekedés biztonsága szempontjából. És ha már a parkolásokat említjük, akkor nem csak a szabálytalan parkolásra, hanem parkolóhelyek kialakításával, parkolók számának bővítésével is szeretnénk javítani ezen a helyzeten, sőt a jövőbeni beruházásoknál is célt fog jelenteni adott esetben parkolóházak építése, hogy értékes területek beépítése esetén meg kell vizsgálni azt, hogy a terület alá lehet-e parkolóházakat építeni, ezzel is segítve a parkolási gondokon.
Nyíregyháza sokszínű testvérvárosi kapcsolatai jelentős előnyökkel járnak, mind gazdasági, mind kulturális területen. A vármegyeszékhely szoros együttműködést ápol, többek között Ungvárral és Reszóval is. Ezek a kapcsolatok nem csak a kulturális és turisztikai együttműködésekben, hanem a gazdaság fejlesztésében és a szociális kérdések megoldásában is lehetőséget kínálnak a tapasztalatcserére és a közös projektek megvalósítására, mondta el Nyíregyháza alpolgármestere. A részletekről Podlovics Rolandot hallják.
Most is vannak futó projektjeink a szociális területen, ez az Erasmus EPAC például, ugye, amely olyan megoldási javaslatokat, jó gyakorlatokat vizsgál meg, Európa szerte több város is benne van ebben a projektben. Ezek alapvetően szoftos projektek, tehát nem jellemző, hogy ingatlan fejlesztés vagy egyéb beruházás társulna hozzá, de olyan is van egyébként. De például a nyugdíj korhatár előtt élők, akik már közelednek a nyugdíj felé, közelednek ahhoz az időszakhoz, amikor a munkavilágából kiszakadnak, milyen programokkal lehet segíteni az átállást, hiszen tudjuk jól, hogy mindenki a munkahelyébe már készül, már igazából a nyugdíjas éveket, hogy fogjuk megvalósítani, de az az átmeneti időszak azért egy terhelt időszak lelkileg is az ember számára, és ezekre különböző jó gyakorlatokat vizsgálnak például ennek a projektnek a keretében. De a gazdaság fejlesztési területeket, ha vizsgáljuk, és ebben például a Save for Talent, az most futó projektünk, ahol például Zsesov testvérvárosunk a együttműködésben, de Púla település is benne van. Olyan jó gyakorlatokat nézünk, amelyek a fiatalok itthontartása, a tehetséggondozás, vállalkozóvállás segítése. Tehát azok a kihívások, amelyek nem csak Magyarországon, de az európai országokban is nagyon fontos, hogy a fiataljainkat itthontartsuk, a gazdaság életbe bevezessük. A Bockai utca 25 szám alatti ingatlannak a fejlesztése is megvalósul benne, egy helyi védett épületről van szó. És azt gondolom, hogy az, hogy ez egy tükörprojekt, Szatmár népetében is történik egy ingatlan fejlesztés. Azt gondolom, hogy ez jó mutatja, hogy ezekből az egyébként jellemző módon szoftos, tehát ilyen akcióterveket, jó gyakorlatokat bemutató pályázatban van, aminek van infrastruktúrális fejlesztési eleme is. És egy hasonló egyébként pedig Kassával van egy ilyen együttműködésünk, ez a Interregben szintén, ez pedig ugye a innovatív vízmegtartási módszereknek a bemutatása, vizsgálata, amelyben ugye a Kossuth utcán nem olyan régen fejeződött be 5 darab csapadékvíztározónak a létesítése.
Családi napot tart Pünköst hétfőn a több mint 30 éves EGRI lokálpatriót egylet. A programról Habis Lászlót, az egyesület elnökét, Klész Beáta kérdezi.
Az idén 30 éves EGRI lokálpatrióta egylet családi napot tart Pünköst hétfőn. Ez a családi nap, ez évek óta hagyomány, vagy melyek azok a programok, amelyek mindenképpen fontosak az egylet életében? Erről Habis László, az egyesület elnökét kérdezem.
Igazából már maga a Pünköst hétfő családi nap 30 éves. Az egylet egy picivel idősebb, de azt mondhatom, hogy tehát a kezdetektől fogva fontos hivatásának tartja az EGRI lokálpatrióta egylet, hogy a családok ügyét is szolgálja, az EGRI családok ügyét, és ennek része, hogy számos városrészi és intézményi családi napot tartottunk az elmúlt években, de a hagyományhoz nagyon ragaszkodunk, hogy Pünköst hétfőn összejön az egylet tagsága. Szoktuk hívni a feltámasztói testület tagjait is, és az is hosszabb távon érvényesül, hogy a nagycsaládosok EGRI Egyesületét is partnernek tekintjük. Például gyermekprogramokat az idén is szerveznek majd, hiszen várjuk az egyleti tagok gyermekeit, tagjaik, unokáit, úgyhogy ez is része a programnak.
Hol lesz ez helyileg pontosan?
A Tűzoltó Múzeumban lesz. Ott lesz 10 órakor, Kladiva Imre mutat be egy misét, az atya is hagyományos szereplője, résztvevője a rendezvényünknek, és utána lesz egy közgyűlésünk, majd a meghívottak egy közös ebéden beszélgetésen vesznek részt.
Visszatérő múzeumi program az Irodalmi Herbárium a Széphalmi Magyar Nyelv Múzeumában. A látogatókat természetben szemlélhetik, az egy-egy költeményhez kötődő kertet és növényeket. Nyíri Péter igazgató az évről évre visszatérő szabadtéri tárlat kapcsán elmondta, a herbárium összekapcsolja a magyar nyelv védelmét és a teremtés védelmet.
2015-ben nyílt meg először a Széphalmi Irodalmi Herbárium című kiállítás. Ez egy szabadtéri kiállítás, növényeket ültetünk el, virágoktól kezdve a fűszernövényeken, gyógynövényeken, zöldségeken keresztül a gyümölcsökig, és szép irodalmi idézeteket helyezünk el mellé, tehát azt mutatjuk be, hogy a szép irodalom hogyan ragadta meg a embernek és a természetnek a nagyon összetett kapcsolatát. Úgyhogy a látogató miközben csodálja a növényeket, ezt nagyon szeretik, főleg a nagyvárosokból érkezők, de hát a vidékről érkezők is, miközben csodálják a növényeket, a közben szép irodalmi idézeteket olvashatnak. Tehát a lényeg az, hogy elmerülnek a magyar nyelv és a magyar irodalom világában, tulajdonképpen Balassitól egészen a jelenkorig.
Nekünk van egy nem sajátos, szerintem szükséges egyenletünk, mégpedig az, hogy mi a teremtésvédelemről, a teremtett világ védelméről beszélünk, és azon belül pedig a természeten belül az ember védelméről kell beszélnünk. És mivel mi a tapasztalataink alapján és a történelmi tapasztalataink alapján is érvényesnek véljük azt a gondolatot, hogy nyelvében él a nemzet, és hogy az egyén és a közösség a maga szellemi voltát leginkább az anyanyelvén keresztül tudja kibontakoztatni, és a nemzeti kultúráján keresztül. Ezért az anyanyelv védelem valójában az egyénnek és a közösségnek, a nemzeti közösségnek a védelme is, és így tartozik bele a teremtésvédelembe. És itt mi Széphalmon hitelesen tudunk arról beszélni, hogy ez a kettő hogyan kapcsolódik össze. Hogy például a szép irodalom hogyan tud egyszerre beszélni arról, hogy őrizzük meg a saját egyéniségünket, az azonosságtudatunkat, a nemzeti közösségtudatunkat, és közben pedig őrizzük meg a természetet, miközben az sem véletlen, hogy az ember hová születik a Jóisten kegyelméből, az is felelősség, hogy mi azt a földet, ahová születtünk, védelmezzük. Ez magasztosan hangzik, és természetesen az óvodások vagy az általános iskolások nem ilyen mélységben beszélnek a témáról, de ha megsejtenek valamit abból, hogy az ember és a természet összekapcsolódik, és az ember és a természet védelme szükséges, akkor már jó úton járunk. Hozzáteszem, hogy erről nagyon sokat beszélnek, joggal, a környezetvédelem szükségéről, de mindig azt mondom, hogy miközben védjük a környezetet, nehogy elfeledkezzünk az embernek a védelméről, ebbe pedig az anyanyelvvédelem is beletartozik. És ez a mi természetes installációnk nagyon jó keretet ad ahhoz, hogy erről mindenki gondolkozzon. Olyan idézeteket is válogatunk egyébként a táblákra, amelyek pont erről vallanak.
Végül az időjárásról. Holnap fokozatosan kisüt a nap, kezdetben még előfordulhat kisebb eső, zápor, időnként megerősödik a szél. A hőmérséklet hétfő hajnalban 10 és 15 fok között, napközben 24-25 fok körül alakul. Kedves hallgatóink, adásunk a Médiatanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2025. június 8-án, pünkösd vasárnap.
Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban. Itt a Szent István Rádió. A jó hír hangja. Értékadó. Magazin műsor a tudás alapú gazdaságról.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat! Az Elizeus szolgáló csoport Budapesten 1996-ban alakult római katolikus közösség. Céljuk, hogy szolgáljanak mindazzal, amit Istentől kaptak, mások javára. Az Elizeus szolgáló csoport Egerben tartott evangelizációt, amelyen Varró István, a szolgáló csoport vezetője mondott tanítást. Műsorunkban ennek a szerkesztett változata hangzik el. Tartalmas rádiózást kíván a felelős szerkesztő Sinkovics Andrea.
Értékadó. A Szent István Rádió gazdasági magazinja.
A János Evangélium 3. fejezet 16-17-es verse. És mielőtt ezt fölolvasnám, hadd mondjam el, hogy a nyolc boldogság közösség, nyilván hallottatok róluk, a nyolc boldogság közösség ilyen vékony kis füzeteket, körülbelül ilyen méretű füzeteket adnak ki, egy olyan, a gerince olyan 3-4-5 milliméter vastag maximum, tehát én füzetek csak mondhatom tovább, és ki van írva, a sorai közt megtalálom, hogy az evangelizációról beszél, és azt mondja, hogy ha valakit meghívott az Isten az evangelizációra, akkor vannak olyan mondatok, aminek el kell hangzania. Ezt úgy hívják a kéruma. Egy kicsit megrendülve mondom most ki. Én erről semmit nem tudtam, mert még én ezt nem olvastam a nyolc boldogság közösségtől. És amikor olvasom ezt a füzetet, hogy milyen dolgokat kell kimondani, akkor rádöbbentem arra, hogy engem tényleg meghívott az Isten az evangelizációra, mert pont azokat a mondatokat sorolják fel, amit én el szoktam mondani az evangelizációkon, és most engedjétek meg, hogy most olvassam fel, amit az előbb már kézbe vettem. Tehát János Evangélium 3. fejezet 16-17-es vers. Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülőt fiát adta oda, hogy mindaz, aki hisz benne, el ne vesszen, hanem örökké éljen. Isten nem azért küldte a fiát a világba, hogy elítélje azt, hanem hogy üdvözöljön általa a világ. Na ez egy ilyen mondat, hogy Isten úgy szerette a világot, hogy egyszülőt fiát odaadta az emberiségnek, személyesen hozzád is szól ezen keresztül az Isten. És ezt én majdnem minden evangelizáción föl szoktam olvasni, mert annyira szíven ütött engem is, hogy milyen gyönyörű ígéret az Istentől számunkra. Hogy szerette Isten a világot? Hogy egyszülött fiát adta oda, hogy mindaz, aki hisz benne, el ne vesszen, hanem örökké éljen. Az örökké élés az az üdvösséget jelenti. És erre hívott meg minket az Isten. Római levél 10. fejezet 9-13-as vers. Ha ajkaddal vallod, hogy Jézus az Úr, és szívedben hiszed, hogy Isten föltámasztotta őt a halottaiból, a halálból, a kereszthalál után, ha hiszed ezt, üdvözülsz. A szívbeli hit ugyanis megigazolásra, a szóbeli megvallás az üdvösségre szolgál. Az írás is azt mondja, senki szégyent nem val, aki hisz benne. Majd később, mindaz, aki az Úr nevét hívja segítségül, üdvözül. Római levél 10. fejezet 17-es vers, aki te a hit tehát hallásból fagad, a hallás pedig Krisztus tanításából. Tehát az Isten igéje, amit a Szentírás, a Biblia és az Új Szövetség tartalmaz, Jézus szavai le vannak írva az evangéliumokban, ezek tanításai révén a hit megerősödhet, mert hallásból fagad, a hallás pedig Krisztus tanításából. Drága testvérek, Isten mindig fogózkodókat ad nekünk, hogy mind közelebb és közelebb juthassunk hozzá. Most jön egy nehéz kérdés, de mégis azt mondom, mégse olyan nehéz, mert akik itt vannak, azoknak szól. Az, hogy te itt vagy, az Istentől való, és Isten hívott meg, hogy elmondhassa neked, hogy látod, hittél, és én megáldalak téged, és megerősítelek, és elindítalak az üdvösség olyan csodálatos útján, amit előtte el se tudtunk képzelni. Én 48 éves voltam, amikor megtértem. Egy 19 éves leány kézrátételes imájára engem tetőtől talpig betöltött a Szentlélek, és mivel még ezt én soha nem éltem meg, és nem is tudtam, hogy ezt én meg lehet élni, én olyan zokogást tört ki rajtam 48 évesen, hogy nem tudtam abbahagyni a sírást, mert Isten szeretetét annyira megtapasztaltam, mikor betöltött a Szentlélek. Csak az, hogy betöltött, és még egy szót se senki nem szólt hozzám, én már zokogtam. Ha Isten eléri a szívünket, ha ki tudjuk neki nyitni, hiszen mondja is, hogy zörgessetek és kopogtassatok, és ajtó nyílik. Kérjetek és adatik. Isten meghívott minket az üdvösségre. A gonosz pedig annyira irigylik ezt tőlünk, hogy mivel Istennek nem árthat, próbál nekünk ártani, aki Isten felé fordulunk. És meg akar lopni minket, hogy nehogy Isten gyermekei legyünk. És akkor addig cincál minket, míg nem sikerül behálózni, hogy a kározat felé rángasson. De Isten mindig adja az ő kegyelmét. És most is, ha körülnézünk a világba, mondhatnám, hogy valóban szó van erről, hogy ahol elhatalmasodik a bűn, ott túlárad a kegyelem. És ennek a túláradó kegyelemnek tanúi vagyunk. És érzem és hiszem, hogy ti is látjátok, hogy mi van, de ugyanakkor azt is mondhatnánk, hogy mindezek mellett, akik oda tudjuk erre adni Istennek az életünket, a szívünket, túlárad a kegyelem. A túláradó kegyelemnek részesei lehetünk. Hogy mennyire, az tőlünk függ. Hogy mennyire tudjuk kinyitni, mennyire tudjuk nekiadni a szívünket. És mennyire tudjuk befogadni az ő szent lelkét, aki a vigasztaló és a megszentelő is. János evangélium 3. fejezet 1-8 versből olvasok fel. Ez közismert, mert az a cím, hogy Jézus és Nikodémus. Volt a farizeusok között egy Nikodémus nevű zsidó tanácsos. Ének idején fölkereste Jézust. Rabbi, szólt hozzá, tudjuk, hogy Istentől jött tanító vagy, mert senki nem tud ilyen csodákat művelni, mint te, ha Isten nincs vele. Jézus erre kijelentette neki, bizony, bizony mondom neked, ha valaki újra nem születik, nem látja meg Isten országát. Isten országa kifejezés alá szokták bevonni a mennyországot is, de az Isten országa már itt a földön is elkezdődhet a szívünkben. Tehát bizony mondom neked, ha valaki újjá nem születik, nem láthatja meg Isten országát. Néz egy nagyot a Nikodémus. Hogyan születhetik valaki, mikor már öreg? Vágott szavába Nikodémus, csak nem térhet vissza az anyja méhébe, hogy újra szülessék. Jézus megmagyarázta, bizony-bizony mondom neked, aki nem születik vízből és Szentlélekből, nem mehet be Isten országába. Tehát ahhoz, hogy bemenjünk, igenis kell a Szentlélek ajándéka, az élő hit, amit a szívünkbe ajándékoz Isten, és azt mondja, vízből és Szentlélekből, ha nem újul meg, ha nem születek újjá, nem szület újjá, nem mehet be Isten országába. Ami testből születik, az test, de ami lélekből születik, az lélek. Ne csodálkozzál, hogy azt mondtam neked, újra kell születnetek. A szél ott fúj, ahol akar. Hallod a zúgását, de nem hallod, honnan jön és hová megy. Ez áll mindarra, aki lélekből született. Tehát itt olyan gyönyörűen meg is magyarázza, hogy az a Szentlélektől kapott ajándék, és a Szentlélek úgy körülvesz minket, hogy néha azt hiszük, hogy a szél zúgása, és fúj ez a szél. Hát gondoljunk a pünkösdre, mikor összejönnek a tanítványok együtt, hogy maradjatok együtt, és pünkösdkor leszáll zúgás közepette, mindnyájukra lángnyelvek formájában a Szentlélek. Az is, ott is van egy zúgás. És ez a lélek azóta is, hogy a lélek kiáradása megtapasztalható, egy kicsit a szélhöz hasonlít, és hogy betölt valakit a Szentlélek, az is élheti azt meg, hogy szinte mint a szellő fúj, és közben betölti a lélek, és amikor a Szentlélek betölt valakit, szó szerint véve, az egyszerűen olyan érintést kap Istentől, olyan, hogy megváltozik az élete, ha tudja ezt a befogadást újra meg újra a szívét odaadni erre befogadásra az Istennek. Hallod az zúgását, de nem tudod, honnan jön és hová megy. Ez áll mindarra, aki lélekből születik. János 3. fejezet 34. És itt már csodálatos módon az evangélista leírja mindazt, akik ebben esetleg részesednek, hogy része vagy már, hogy betöltött a Szentlélek, elérkezett hozzád az Isten országa, akit Isten küldött, Isten igéit beszéli, mert Isten nem adja szűkösen a lelket, tehát az Isten a szent lelkét adja, akkor olyan gazdagon érkezik hozzád, hogy egyszerűen megvilágosodik előtted az írás, és szeretnéd szinte másokkal is megosztani, hogy Isten igéjét hallgatva a másik is rendüljön bele, ahol milyen ígéreteket mond az Isten. Apostolok cselekedete 1:8. De amikor a Szentlélek leszáll rátok, erőben részesültök, úgyhogy tanúságot tesztek rólam. És akkor mondja, hogy tólig, Jeruzsálemtől a világ minden városáig részletezi. Római 8:14. Akiket Isten lelke vezérel, tehát a Szentlélek vezetése alatt teszi a dolgait, azok Isten fiai. Még egyszer mondom, akiket Isten lelke vezérel, azok az Isten fiai. Az Isten fiúság ajándékát megkapjuk, és itt most nem a férfi-nő szituációról van szó, mert Isten fiai lesznek azok a nők is, tehát olyan, mintha azt mondaná, hogy Isten gyermekei. Mered-e odaadni erre a szívedet? Tudod, amikor egy ember döntő helyzetbe kerül ilyen dologgal kapcsolatban, és meghozza azt a döntést életében először, hogy én most kinyitom a szívemet, egészen rád bízom magam, akkor merem kijelenteni itt előttetek, mert megtapasztaltam, hogy valami egészen újat kezd az életével az Isten. Odáig eljutottam, hogy én 48 évesen tértem meg, akkor töltött be erre a leánynak az imájára engem a tetőtől talpig a Szentlélek, és valami csodálatos dolognak lettem a részese, és akkor képzeljétek, szinte odaálltam az Úr elé. Uram, 48 éves vagyok. Miért nem adtad meg már korábban? De köszönöm, hogy egyáltalán megadtad. Mert akkor ajándék, hogy megújul az ember élete, és már nem úgy hatnak rá a környezetének a történései, mint eddig. És mindenben észreveszi Isten kegyelmét. És azt is észreveszi a Szentírásból, hogy ahol elhatalmasodik a bűn, túlárad a kegyelem. És ennek a túláradó kegyelemnek mi tanúi vagyunk. És akkor nézzük Magyarország helyzetét. Most én egy nagyon furcsa dolgot fogok mondani. Isten ments, hogy én ide behozzam a politikát. Nem ez a dolgunk, hanem az, hogy az embereket vezessük Isten felé, hogy a Szentlélek által megújuljon az életük, és tegyünk arról tanúságot, hogy mit végzett el az Isten a szívében. És erre Isten adja az ő kenetét, adja az ő ajándékait, hogy valóban élő igeként hatoljon a szívünkbe az, amit az Úr szeretne, hogy itt belül legyen. Megújítja az életünket. Hadd tegyem azt is hozzá, hogy az a bizonyos kifejezés, 48 évesen, Uram, miért nem adtad meg előbb? De hogy mennyire fontos az, hogy elismerjem, hogy igen, de köszönöm, hogy egyáltalán megadtad. Mert az, hogy megadja az Isten, nem a kortól függ, hanem a te szíved átadottságából, és ha mered rábízni a szívedet, bármi történjél körülötted. Hullanak el az emberek jobbról, balról, maradj meg Istennél. Bízd rá a szívedet, az életedet. Ez a kifejezés, hogy hullanak el jobbról, balról, ez bizonyos értelme egy kicsit a háborúra utal, de Isten minden körülmények között meg tud ajándékozni téged. És amit elkezdett a megtérésedet, ő be is fogja fejezni. A megszentelődés útján elindít. És ez a megszentelődés, ez olyan ajándéka az Istennek, hogy itt állok előttetek, és dadogva beszélek róla. Egyáltalán, Uram Istenem, Én megtettem azt, amit szívből igazán meg lehet tenni ilyenkor. És akkor az arcotokra nézek, és látom Isten válaszát az arcotokról, hogy megérintett az Isten, az ő igéjel szívedbe talált, és akkor érzem, hogy igen, az Úr meghívott valóban az evangelizációra, nem csak onnan tudom, hogy elolvastam a füzetet, amiben 8 boldogság közösség írja, hogy akik evangelizálnak, ezeket szokták elmondani. Én hozzáteszem azt, amit Jézus mond, hogy gyümölcseiről ismerszik meg a fa. És 48 éves korom óta, elmúltam 80 éves, és megyek és teszem, és Istenem, egészen rád bízom az életemet, engem nem érdekelnek az évek, csak az, hogy megtegyem a te szent akaratodat. És ha te Isten akaratát keresed, és igyekszel megtenni, akkor egyszer csak észreveszed, hogy kezdenek csodák történni körülötted. Azért jön el velem a kolléganőm ebédelni az étteremben, a munkahelyemen, mert hát ő olyan békét érez, amikor mellettem ebédel. És akkor észreveszed, hogy ez a békesség, a minden értelmet meghaladó béke részese lehetsz Istentől, hogy rajtad keresztül kiárassza ezeket a békés pillanatokat más emberekre is, és nyitottak legyenek arra, hogy őket is szereti az Isten. Nagyon mulatságos, furcsa történetet mondok. A Szentlélek, akiket Isten lelke vezérel, azok az Isten fiai. És ezt azért mondom el, hogy Istennél a humor, a vidámság ugyanúgy belefér. Otthon indulok a munkába már megtért szívvel, most akkor azt mondom, és fogom a lakáskulcsot, hogy nyitom az ajtót, és ilyen nyárias idő, rövid új ruhában indulok a munkájámra, egyszer csak egy szelíd halk hang megszólal. Nagyon komoly dolog fog következni. Úgyhogy nyugodtan nevethettek. Azt mondja ez a szelíd halkhang, vigyél még egy nadrágot. Férfiak, ki megy két nadrággal egy nap munkahelyére? Hát senki, csak akar, akinek legfeljebb elsúgja az Isten, hogy vigyél még egy nadrágot. Ennek felesett tréfa, fogtam a táskát, a diplomata táska, mert őre fogtam én elnoszatja, hogy beletettem még egy nadrágot, a szekrényből kiakasztottam, és mentem dolgozni. És lehív a kolléganőm, hogy cseretsek, segítsek neki, mert jönnek az adóellenőrök, és a régi számlákat elő kell venni 5 évre visszamenőleg. És segítsek neki előkeresni a pincébe az irattározott zsákok tele számlákkal, hogy vegyük elő. István, onnan belülről, alulról nem emelnék ki azt a zsákot, abban is vannak számlák, amit ki kell venni. Nem, de úgy nem. Lehajoltam, fölemelem, és egy hatalmas recsenés. Azt mondja, mi történt? Mert én hirtelen föl se fogta. Jaj, mondom, elhasadt a nadrágom. És én kihátráltam onnan. És szaladtam vissza a munkahelyemre, a irodámba, ahol egyedül dolgoztam. Hát előkaptam a másik nadrágot, lecseréltem, addigra ő már fölment, amiket én kiválogattam anyagokat. Tipikus női vizsgálódás. Meglát, tetőtől talpig, végigmér rajtam, és nézeget, azt mondja, István, magán egy másik nadrág van. Hát mondom neki, mert reggel hoztam még egyet. Maga minden reggel két nadrággal jön? Nem csak ma? És ma hogy? Drága testvérek, én elmondtam valami olyasmit, amit én utána is néztem. Hogy csúszott ki ez a számon? Azért, mert ma reggel szólt hozzám az Isten, hogy vigyek még egy nadrágot. Majdnem eldőlt, majdnem elájult. Micsoda, magához szólt az Isten? Drága testvérek, én nem ezt a buta kis történetet akartam elmondani, de most te gondold végig a helyembe magad, hogy Isten tudta, hogy el fog szakadni a nadrágom, és mérhetetlen szeretetében az ettől a buta szégyellős dologtól meg akart menteni, csak annyit sugott, hogy vigyél még egy nadrágot. Nem, de ebben Isten szeretete tetten érhető. És akkor hány és hány ilyen dolgot tudnék még mondani, hogy Isten annyira szeret, hogy a legapróbb dolgait fontosak neki. És mikor ez a nő meglátta a másik nadrágot, és én erre mondom, hogy Isten figyelmeztetett, hogy ma vigyek még egy nadrágot. Hát az el volt kaszálva az a nő. És attól kezdve már nem csak egy ember ült mellém az ebédnél, hanem kezdtek szaporodni. Bocsánat, hogy ilyeneket mondok, de drága testvérem, Isten ismeri a te szívedet. És ha tudja, hogy meg tudsz maradni olyan kicsinnek, még ha nevetséges szituációkban is, de akkor is használ, azt mondja, ő az én választottam. És most mondom neked, hogy Isten azt mondja neked most, a mai nap üzenete, hogy szeretlek így, ahogy eljöttél. És többeknek szól, azt mondja az Úr, hogy ne vádoljátok állandóan magatokat, ne bántsátok. Néha azt mondja az Úr, hogy mondd meg neki, hogy ne papozza saját magát. Mert állandóan gyötrik saját magukat, mert nem hiszik el, hogy ők szeretetre méltók az Isten előtt. Erre egy tanácsom van. Ha úgy érzed, hogy valami nem stimmel, látogasd meg a gyóntatószéket, mert az, ami tisztára mos minket Krisztus vérében, a gyóntató pap, és akkor megáll téged, és föloldóz a bűneitől, és tisztán mehetsz tovább. Éljünk ezzel a lehetőséggel.
Varró István az Elizeus szolgálócsoport vezetőjének tanítását hallják. A felvételt a közösség egri evangelizációján készítettük.
Amikor a Szentlélek leszáll rátok, erőben részesültök, úgyhogy tanúságot tesztek rólam. Ez az erőben részesülték, ezt nem tudom eléggé hangsúlyozni, ha majdnem azt kéne mondanom, hogy szó szerint vegyétek. Ez az erő ott lesz, az életed része lesz. Először, amikor megtapasztaltam magam is, megijedtem, magam is meglepődtem, rátettem valakire a kezemet, hogy elkezdek imádkozni érte, és az illető elvágódott és eldőlt. A Szentlélek olyan erővel érkezett, hogy el kellett kapni, mert elnyugodott a Szentlélekben. Drága testvérek, én nem akarok ezzel itt mutatványokat meg, hogy ez történik, az történik. Ezt csak azért mondom, hogy Isten olyan erővel érkezhet, amit mondja, azt mondja, erőben részesültök, úgyhogy tanúságot tesztek rólam. Római levél 8.19. Ádám és Éva bűnével nem csak az ember került elvetettségbe, hanem a körülötte levő természet, a zöld mező, a rét, a fák, a bokrok, minden, tehát a környezet is elvetettség alá került. Figyeljük, mit ír a római levél. Római levél 8. fejezet 19-es vers. 8.19. A sovárgással eltelt természet Isten fiainak megnyilvánulását várja. Drága testvérem, hadd kérdezzem meg, te érted egyáltalán, mit mond ez? A természet, ami alávetettségbe került Ádám bűne miatt szintén, sóvárogva várja Isten fiainak megnyilvánulását. És erről szó van. Aki a Szentlélek vezére, az Isten fiai. Na most, ha téged vezet a Szentlélek, és megdicsőíted az Istent, hogy az akaratát megteszed, és teszed, és teszed, akkor a sóvárgó természet körülötted újjonghat, hogy imá kezdődik az Isten fiainak a megnyilvánulása. És olyan időket élünk, hogy ugyancsak szükség van rá. Isten keresi azokat a szíveket, amelyek egészen oda tudják neki adni magukat. Testvérek, én elmondok egy történetet, de csak miattatok mondom, mert nem nagyon szoktam én ezzel kérkedni. De el kell, hogy mondjam, hogy értsétek meg, hogy Isten előtt nagyon fontos vagy. És én otthon kitaláltam egy önátadó imádságot, hogy én most egy különleges módon fogom Istennek felajánlani az életemet. Uram Jézus Krisztus, én a szűzanya szeplőtelen szívén keresztül felajánlom az én szívemet szeretetből rabszolgádul. Tehát, hogy én Jézus rabszolgája akartam lenni. Hogy csak is az ő akaratát tegyem. Csak is azt tegyem, amit ő akar, és nem amit én. Tehát, felajánlom a szűzanya szeplőtelen szívén keresztül a szívemet szeretetből rabszolgálul neked. Na most ugye, most én felmutatok egy szentírást, de hát ez olyan egyszerű dolog. Ez egy új szövetség. Rá is van írva, hogy új szövetség, és ilyen kicsi és aranyos, és az a címe, vagy az a fordítója, a békés dalos. És úgy különböztettem meg a többi új szövetségtől, hogy ez a békés dalos fordítás. Képzeljétek el, hogy én tiszta újonnan ezt megvettem. Ugye érted? Megvettem, még soha ki se nyitottam. Na most itt a nyár, itt a jó idő, én fölültem a vonatra Budapesten, és valahol Balaton mellett száguldozott a vonat végig Nagykanizsáig, és a Balatonnál kinyitottam. Mindenki maradjon meg abban a hivatásában, amit kapott. A rabszolga maradjon meg rabszolgának. A Balaton mellett ragyogó napfény, minden, és a rabszolga maradjon meg rabszolgának. Mindenki maradjon meg abban a hivatásában, amit kapott. Ez kettős dolog. Te ezt tényleg meghallottad, tényleg elfogadtad? És akkor, hogy én maradjak meg ebben a rabszolgaságban? Mert annyira kedves Istennek a fölajánlás, mert te különlegesen akartad fölajánlani a te életedet. Ajánd fel úgy, ahogy te tudod, És az lesz kedves neki, hogy ilyet senki nem tud mondani, csak te. Érted már? Most én nem akarom, hogy Gizella vagy milyen neveket, Edina vagy József, vagy bárki más, de amit te mondasz, az tőled jövő Istennek. És más ugyanazt nem tudja ugyanúgy átadni, meg neki adni. A te szíved, csak te tudod úgy adni neki, ahogy a legkedvesebb lesz Istennek. És ne engedd, hogy a kisebbségi érzések révén azon keresztül meglopják ezt tőled, mert szeret az Isten. Szeret az Isten, és ezt többféle módon vissza fogja igazolni, azon a módon, ahogy te nem is gondolnád. Tehát a békés daloson is keresztül is az Úr ugyancsak többször megérintett, hogy fölnyitottam teljesen váratlan olyan helyen, hogy pont nekem szólt, amit ott azonnal olvastam. Tehát szeretnék valamit kiemelni ezzel kapcsolatban, én ezt még olvastam föl többször, most még egyszer fölolvasom. Római levél 8. fejezet 19-es vers. A sóvárgással eltelt természet Isten fiainak megnyilvánulását várja. Pál apostol mondja. És az Isten fiainak a megnyilvánulása, rólad beszélek. Isten fiainál az Isten leányai is ugyanúgy beleértendők. Nem a nemi különbséget hangsúlyozza, hanem az Isten gyermekséget. Az Isten fiai, azok az Isten gyermekei kifejezésnek a szinonimája jelen esetben. És azt mondja, a természet is vágyakozik utána, hogy megtapasztalja Isten fiainak megnyilvánulását, ami azt jelenti, hogy az elvetettségből ő is fölkelhet. Mindahogy a szentek a környezetükben mindig megtették azt, hogy mikor párduai szentantarnak senki nem volt kíváncsi, elment a tengerpartra és elkezdett prédikálni a halaknak. Nyüzsögni kezdett a tenger, a halak mind unatódultak, mert Antalt ők hallani akarták, ha az emberek nem is. Akkor a sóvárgó természet meghallotta Isten fiainak megnyilvánulását. A halak hallották, tanúságot tesznek majd róla. Most ezt nem kell szó szerint venni, de olyan gyönyörű a kép, hogy Isten mindenféle módon használni akar, és a körülötted levő elvetettséget élő természet kivirágzik. Mikor majd a kertedben olyan virágok nyílnak, amit nem is gondoltál volna, hogy el van ültetve, el van vetve. Isten ezeken a csodákon keresztül meg tudja újítani az életedet. Egyetlen szükséges ehhez, hogy elhidd szó szerint, hogy magadhoz öleld, hogy Isten úgy szerette a világot, hogy egyszülött fiát adta oda. Mindaz, aki hisz benne, el ne veszen, hanem örökké éljen. Na de mire adta oda a fiát? Fölvállalta a fia a kereszthalált. Kimerem hangsúlyozni. Most a ragozás. Érted? Érted és felajánlotta. Érted és odaadta. Érted és vállalta a kereszthalált Jézus. Te most mondd a saját nevedet saját magadnak, hogy meghalt értem. Mert annyira szeret. Mert Isten úgy szerette a világot, így kell kezdeni. Te érted is, mondja, hogy Isten úgy szerette a világot, hogy egyszülött fiát adta oda. Ő pedig elment a végsőkig, egészen a kereszthalálig. Odaadta az életét teljesen neked, mert annyira fontos vagy neki, és a megváltás megtörtént. És a természet megújulhat körülötted, mert te Isten fiainak nyilvánosságát viszed közéje, a természet is megéled. Hát most én mondjak ilyeneket, hogy a Szent Ferenc meg a farkasok története, meg minden. Szóval, hogy megszelidülnek a farkasok, és bemennek a városba, és elfogadják a moslékot, és nem ártanak a környezetnek. Isten csodái a szentjeink keresztül. Valami ilyen módon akarja megérinteni a te szívedet is. Hogy hogy a kis récék oda mennek hozzád, hogy a kis csibék, vagy bármi, az állatok, a kertben gyönyörű virágok nyílnak. Isten ezt akarja neked ajándékozni, hogy látod, szeretlek téged. És Isten fiainak, a gyermekeinek a megnyilvánulás az, hogy kivirul a kerted. A növények megérintődnek, a növények megújulnak, virág nyílnak, és olyan illat lesz, hogy beszélik a szentek, mikor meghaltak, hogy a koporsóból olyan illat áradt ki, amit előtte soha nem tapasztalt senki. És erről beszél a korintusi levélben Szent Pál is. De hogy a kinyilatkoztatások nagyszerűsége, rengeteg kinyilatkoztatást kapott az Istentől, megjelent neki képeket, elmondta neki az Úr a dolgokat, megjelent neki, és akkor olvasom. Második korintusi levél, 12. fejezet, 7-es, 9-es versről olvasom. De hogy a kinyilatkoztatások nagyszerűsége önhitténe tegyen, tövist kaptam a testembe a sátán angyalát, hogy szüntelenül zaklasson, és el ne bízzam magamat. Háromszor kértem ezért az Urat, hogy szűnjék meg, de azt felelte. Figyeljetek a választ, mert mindenkinek szól. Elég neked az én kegyelmem, mert az erő a gyöngeségedben nyilvánul meg teljesen. Az erő a gyöngeségedben lesz teljessé. Így is mondhatom. Örömes dicsekszem tehát gyöngeségeimmel, hogy Krisztus ereje lakjék bennem, mondja az apostol. És nem vette el tőle az Isten, és azóta is a egyház tanítók meg a ki akarják találni, hogy mi lehetett ez a tövis, amit kapott Szent Pál. Volt, aki azt mondta, hogy hát biztos az epilepszia. De ezek találgatások. Fontos az, hogy te megmondjad, hogy mi volt az. Akkor most figyelj, majd ha te eljutsz oda, akkor te is kapsz valami tövist. És akkor kéred az Istent, hogy vegye el. Háromszor is kértem az Urat, mondja az apostol. Drága testvérek, valami különleges történést tapasztaltam meg, egy lelki gyakorlaton, de olyat, hogy el sem merném mondani, rendkívülit, és miért mondom el mégis, nem a történést, hanem a következményét. Hát én nem voltam fölkészülve, hogy ilyen történések lehetnek velem is, és én balga módon elkezdtem a templomban mondani, Uram, ne csak én ezt, add meg mindenkinek, hát nem lehetek én olyan irigy, hogy én ezt megtartsam magamnak. Hát erre föl másnap reggel, a mise után, olyan hozzám egyik lány, aki a szolgáló csoportban volt, és akkor azt mondja, István, azért vigyázni kér, hogy miket beszélsz. Hölgyek, ötös kötőtű, el tudjátok képzelni az ötös kötőtűt? Jó vastag, mi? Itt beszúrták, itt hátul meg kijött. De ezt vegyétek szó szerint. Hú, de fáj, micsoda fájdalom, érted? Amit mondott, attól ilyen fájdalmat éltem meg, hogy rajtam egy ötös kötőtűt átszúrtak. Megúsztam, megyek odébb, oda jön egy másik lány. Ugyanezt elmondja, ötös kötőtű másodszor. Puff, be, hátul kijött. Nagyon nagy fájdalom. Mit mondott az apostol? Háromszor is hozzá kiáltottam, könyörögtem. És magamban azt mondom, most még kell jönni egy harmadiknak is. Na, készültem a kötőtű fogadására. Testvérek, nem jött. És helyette másfél méterre tőlem, nem messzebb, és nem is közelebb. Soha nem mert közelebb jönni. A másfél méterre állt egy démon mellettem, és állandóan esugta. Ki vagy te, hogy ilyet kaptál az Istentől? Ki vagy te, hogy ilyet kaptál? Ki vagy te, hogy ilyet kaptál? A hiúságot akarta belém beszélni, hogy én nem akárki vagyok, mert ilyen történt velem. És képzeljétek el, én mindenfelé mentem közbejáróimát kérni, míg eljutottam a Nyolc Boldogság közösségbe, Kanizsa mellett van egy közösségi házuk, és imádkoztak érte, hát el is hírtam magam, mert tudtam azonnal, hogy mikor oda mentem imádkérni, még ott állt az a franc a maga súgásával. Mire visszamentem, helyemre eltűnt. Azóta nincs súgás. Szabad vagyok tőle. De hát Isten ezt megengedi, hogy az alázat a te kicsinséged ne akarja felülhaladni minden szentnek a dolgait. És Isten a kicsinyeket keresi, és ha meg tudsz maradni kicsinségben, akkor az Úr nagy dolgokat fog végbevinni benned. Adja meg az Úr, hogy ezeket valóban megértsük, hogy mennyire szeret minket, és ehhez mondanám 1. Korintus levél 3. fejezet 16-os vers. Mindenkinek szól, nem tudjátok, hogy Isten temploma vagytok, és Isten lelke lakik bennetek? A Szentlélek lakik bennünk. Isten temploma vagyunk, és Isten lelke lakik bennetek. Még egyszer, másutt, 1. Korintus 6. fejezet, 19-20. Nem tudjátok, hogy testetek a bennetek lakó Szentlélek temploma, akit Istentől kaptatok? Nem tudjátok, hogy nem vagytok a magatokéi? Most figyeljetek, nagy volt a ti váltságdíjatok, dicsőítsétek meg, és hordozzátok tehát az Istent a testetekben. Tehát hordozzátok a Szentlélket a Szentlélek templomában, a te testedben. Mert a te tested a Szentlélek temploma. És mondja az apostol, hordozzátok a testetekben. Hát kell bizony olvasni az igéket, hogy micsoda üzenetek, micsoda ajánlások az Istentől, mennyire föl tud emelni, és mennyire meg tudja mutatni, hogyha te nyomorult kis életed, én a sajátomra ugyanezt mondanám, de azt akarja, hogy értsd, amit mondok. Így, ahogy vagy, így elfogad téged, és mérhetetlen szeretettel szeret. Nem akarja, hogy magadat piszkáld, nem akarja, hogy magadat pofozzad. Az ökölvívóknak hagyd meg az ökölvívást a ringben, te meg ne állj oda magadat püfölni, hanem fogadd el, hogy Isten előtte így is szeretetre méltó vagy. Majd elveszi azokat a problémákat, amik vannak a szívedben, de előbb adod a magadat az Istennek. És ha a szerető testvéred ott van melletted, őt se bánst, ne szidd. Majd az Úr megmutatja neki, amikor szükséges. És nem azt, és itt az elképesztő tapasztalat, testvérek, hogy elárulom ezt a rettentő titkot nektek. Hát én megtért ember vagyok, és látom, hogy hát ez is megtért, és miket csinál. Most figyeljetek, én tőlem egész mást akart Isten velem lerakatni, letetetni, mert előtte utálatos volt, de az a másiknál nem volt utálatos, hanem ő vele egész mást akart letetetni. De én megítéltem, nincs hozzá jogunk. Ne ítélkezünk mások felett, mert saját magunk felett is ítéletet hívunk akkor magunkra. Tehát ne ítéljük a másikat, hanem mi magunk törekedjünk a megszentelődésre, úgyhogy nem bántjuk a testvérünket. Ha problémám van, imádkozom érte, de úgyhogy ne is tudjon róla.
Varró Istvánt, az Elizeus szolgáló csoport vezetőjét hallották.
Értékadó. Magazin műsorunk a Rádió honlapján is meghallgatható. Címünk www.szentistvánrádió.hu.
Kedves hallgatóink, további tartalmas rádiózást kíván a felelős szerkesztő Sinkovics Andrea. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Értékadó magazin műsorunkat hallották. A műsor kapcsolatos véleményüket, kérdéseiket várjuk szerkesztőségünkbe. Címünk Szent István Rádió 3300 Eger, Deák Ferenc utca 49. Hívhatnak bennünket telefonon a 36-os körzet 510-610-es számon. E-mailt pedig az info@szentistvanradio.hu címre küldhetnek.
Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány.